A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az idegsebészet világa az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül. Olyan technológiák jelentek meg, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek. Robotika, mesterséges intelligencia, 3D-s tervezés, navigációs rendszerek és minimálisan invazív beavatkozások segítik az orvosok munkáját. De vajon merre tart ma az idegsebészet? Milyen lehetőségeket tartogat a jövő, és mennyiben változtathatja meg mindez a betegek életét? Témánk a precízió forradalma, avagy az idegsebészet új világa. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető. Elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicinában dr. Madara Sándor idegsebész főorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Főorvos úr, hogyan változott az idegsebészet az elmúlt 15-20 évben, és melyek voltak a legnagyobb áttörések? Legyen ez a medicina első kérdése, gondolom, hogy lesz bőven, amiről beszéljünk.
Hát én azzal kell kezdenem, hogy 3 éve már nyugdíjas vagyok, de hát a 3 év az hosszú idő egy orvosnak az életében, főleg amikor ilyen rohamosan fejlődik a medicina. De hát azt tudom a kérdésre válaszolni, hogy az elmúlt 20 esztendő tulajdonképpen egy felzárkozást jelentett ahhoz a nyugati színvonalhoz, amely a technikai lemaradás miatt jellemző volt a romániai idegsebészetre. Hát azt mindenképpen kell tudni, hogy az idegsebészet egy nagyon technika függő és igényes szakma, ahol nem csupán az embernek a kézügyessége, rátermettsége, állóképessége az, ami meghatározza a sikereit egy beavatkozásnak, hanem az előtte levő hosszú út, ami oda vezet, hogy egy műtét bekövetkezzen, az fejlődött nagyon sokat, és itt gondolok az imagisztika fejlődésére. Hogyha én visszagondolok, hogy abban az időben, amikor én 1989-ben elkezdtem a medicinát, mint idegsebész alorvos Bukarestbe, a világ legnagyobb idegsebészeti intézetében, akkor egész Romániában egyetlen egy komputertomográfia működött a 9-es kórházba az idegsebészeten, és ha most azt vesszük, hogy Marosvásárhelyen jelen pillanatban legalább 15 komputertomográfia van, és legalább 6 mágneses rezonancia, akkor el lehet képzelni, hogy micsoda fejlődés volt. Hát hogyha arra gondolok, hogy abban az időben egy agydaganatnak a diagnózisa az úgy volt, hogy egy papírra lerajzolta a radiológus orvos a koponyának a metszetét, és hogyha zölden rajzolt bele, akkor az daganat volt, ha pirossal rajzolt bele, akkor az vérzés volt, és hogyha valami sárgát is tett bele, akkor az úgy nézett ki, hogy lehet, hogy fertőzés van. Na hát ehhez képest, ami ma van, amikor már 3D-s rekonstrukciós képeket találunk, akkor nyilván, hogy manapság már sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egy pontos diagnózis alapján menjünk neki egy műtétnek, és tudjuk azt, hogy az a műtét mivel fog járni, mint annak idején, amikor inkább tapogatózással és ráérzéssel diagnosztizáltuk azt, hogy egy daganat például, hogy hol lehet a fejben.
Ismerünk orvosokat, és az orvosokról általában azt tudjuk, hogy mindig tanulnak. Konferencia, kongresszus, előadások. Említette az előbb, hogy 3 éve nyugdíjas. Ilyen esetben egy ilyen orvosi szakterületen hogy lehet lépést tartani a nyugdíjas orvos, akkor hogy tudja ezeket megoldani? Nem hát, érzi néha, hogy esetleg lemaradhat?
Biztos, hogy lemaradok, tehát erről szó sincs, hogy nem maradok le. De ennek ezzel nincs is semmi baj, mert mivel szép lassan az ember visszavonul az orvosi tevékenységből, a betegeinek a száma egyre kevesebb, és ezért nem én leszek az, aki megoldom majd ezeket az eljövendő pacienseknek az eseteit. De az a 35 év tapasztalat, amit az ember azért felhalmozott, az még egy pár évig szerintem kitart.
Térjünk a mai témánkra szép lassan. Mit értünk az alatt, hogy invazív beavatkozás?
Bármelyik sebészi beavatkozás az invazív. Tehát akkor, amikor a testnek a felületét valahol meg kell nyitni, ahhoz, hogy elérjünk valamilyen célt, akkor invazív módszert használunk. Akkor, hogy ez az invazív beavatkozás azt jelenti, hogy egy bőrmetszést csinálunk, vagy pedig azt, hogy bevezetünk egy katétert valahova, vagy egy endoszkópot vezetünk be valahova, ezek mind invazív eljárások. Ez azért jó tisztázni, mert vannak nem invazív eljárások is, mint például a sugárterápiás beavatkozások, amikor a testnek a bőrfelületét nem kell sérteni, és mégis tudunk a mélyben valamilyen hatást elérni. Ilyen például a gammakés, ami egy olyan sugárterápiás beavatkozás, ami gammasugarakat alkalmaz, és amelyen nagyon jól lehet adott daganatfélességeket, vagy érfejlődési rendellenességeket kezelni a koponyán belül.
Tudjuk tehát, hogy mit jelent, de mit jelent ma a modern idegsebészetben a minimálisan invazív beavatkozás? Térjünk erre a szakterületre.
Általában az egész idegsebészetben próbálják a minimál invazív beavatkozásokat véghez vinni. Most itt egy alapvető dolgot kellene tisztázni. A klasszikus medicinában az volt az egyik alapötlet, hogy ahhoz, hogy jól tudjál operálni, kell lássad azt, hogy mit operálsz. Kell lássad azt, hogy hol van az ép, és hol van a patológiás. Na ez megváltozott, mert a régi elképzelés az az volt, hogy egy nagy feltárással az egész elváltozást fel kell tárni, és akkor abból ki kell választani azt, ami rossz, azt el kell távolítani, és az épet meg kell hagyni. Most pedig a mostani beavatkozás már lehetővé teszi azt, hogy egy megközelítés, egy kicsi megközelítésen keresztül a patológiást távolítod el, és mivel már intraoperatív van olyan lehetőség, hogy látod, hogy hol dolgozol, akkor csak addig mész el, ameddig biztonságosan tudod, hogy nem sértesz semmilyen ép zónát. Tehát a minimál invazív az azt jelenti, hogy minél kisebb megterhelésnek kitenni, minél kisebb traumának kitenni a szervezetet, és ez főleg az idegsebészetben nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy egy agy felületet mekkora zónában érintesz, vagy mekkora zónában sértesz, és ennek függvényében nyilván, hogy az eredményed is más lesz, hogyha alig érsz hozzá, vagy ha nem érsz hozzá. Amikor a 70-es években az egyik legnagyobb idegsebész, aki bevezette a mikroidós idegsebészetet, Gazi Jásár Gil volt, aki a mikroszkópos idegsebészetnek volt az atya, neki volt egy abban az időben egy zseniális műszere, amit egy ilyen öneltartónak hívtak, a leilának, ami azt jelentette, hogy a spatulát tartotta két kar, és azt jelentette, hogy te nem a két kezeddel kellett tartsad az agyat, hogy tudjál operálni, hanem volt két spatula, azt rátetted, és azt tartotta magától. Na hát ez körülbelül egy olyan 30 éven keresztül úgy tekintették, mint a legnagyobb forradalmát az idegsebészetnek, mert már olyan is volt, hogy nem kettőt, hanem négyet, és már nem négyet, hanem hat jeltartót lehetett betenni, és akkor nem kellett segédekkel dolgozni, hanem gyakorlatilag egy ember tudott operálni ezekkel az eltartókkal. Ahhoz, hogy ez az idegsebész professzor 81 éves korában azt mondta, hogy életének a legnagyobb tévedése ez az eltartó volt. Ugyanis a medicina és az idegsebészet arrafele fejlődött, hogy az agyat nem szabad megérinteni se szinte. Tehát a don't touch me, ez a, és úgy operálni, hogy nem a daganatról lefejteni az agyat, hanem az agyat a helyén hagyni, és az daganatot kivenni az agyból, anélkül szinte, hogy hozzáérjél az agyhoz. Na most nyilván, hogy nem mindegy az, hogy órákon keresztül egy lapáttal eltartod az agyat, és nyomod az agyat, vagy pedig nem érsz hozzá, és úgy veszed ki a daganatot. A kettő között azt hiszem, egy laikus is el tudja képzelni, hogy nagy különbség van, és a gyógyulás szempontjából is nagyon nagy különbség van. Az, hogy órákon keresztül egy spatulával nyomod az agyat, az azt jelenti, hogy annak a vérkeringése nem olyan, amilyen kell, és egy hosszú műtét alatt nyilván, hogy kialakulhat akár a nyomás miatt is egy szekundér elváltozás az agyba, ami vérellátási zavarból adódhat, vagy a nyomás miatt, önmaga miatt is.
Főorvos úr, melyek a legnehezebb esetek az idegsebészetben?
Mindenkinek az a legnehezebb eset, amit meg kell oldjon. De nyilván, hogy vannak nagyon komplikált esetek. De ezt azért nem lehet így mondani, mert annyira szétágazott már az idegsebészet, hogy egy nyaki patológia egészen más, mint egy gerincpatológia, egy lumbális gerincpatológia, egy agydaganat egész más, mint egy agyi érfejlődési rendellenesség. Tehát mindeniknek megvan a nehézségi foka. Ez mindig ott van, hogy ki mit vállal be, hogy megcsinál. A legnehezebb műtét az, amikor olyat vállal be egy idegsebész, amit nem tud megoldani. Amikor túl nagyot akar harapni, és túl kicsi a fogazata hozzá. Akkor nagy bajok vannak. Tehát itt az önértékelésed, az, hogy mi az, amit te biztonságosan meg tudsz oldani, az fogja eldönteni, hogy az a műtét mekkora. Mert persze, hogy vannak előre nem látott komplikációk műtétek alatt. Ez mindig benne van a pakliba. De úgy nagyjából azért tudod, hogy mire szánod el magad. És a legnehezebb műtét szerintem mindig az, amikor valamilyen premier műtétet kell csinálni, amit még soha nem csináltál, és amikor nincs akitől senkitől segítséget kérni, mert a környezetedben sincs olyan, aki olyan műtétet csinált volna.
Milyen új technológiák segítik ma az idegsebészek munkáját a műtőben? Részben már érintettük ezt a kérdést, példát mondott is rá, de válik a folytatását a válaszának.
A legfontosabb szerintem a neuronavigáció, ami azt jelenti, hogy műtét előtt pontosan meg lehet határozni egy elváltozásnak a helyét a koponyán belül. Ami abban az esetben nagyon fontos, hogyha egy elváltozás mélyen helyezkedik el az agyban. Mert azt régebb ilyen satszolás alapján találta meg az idegsebész, amikor megtalálta, és amikor nem találta meg, akkor mellé ment. És ez az első. A második az, hogy létezik ma már az intraoperatív mágneses rezonancia lehetősége, amivel fel lehet mérni azt, hogy egy adott elváltozást mennyire vettél ki az agyból, vagy mennyire nem vettél ki az agyból. És ez jelen pillanatban tudtommal itt Romániában még nem egy járható út, de nyugaton léteznek már ilyen műtéti beavatkozások, olyan műtők, ahol ezt meg tudják csinálni műtét alatt.
Maradjunk a témánál, érdekel az, hogy hogyan, miként használják a robotikát. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan használják a robotikát az idegsebészetben?
Hát elsősorban itt egy fogalomzavar van, mert a robot nem magára operál. Tehát a robot az egy mechanikus szerkezet, egy számítógéppel összekötött, amit valaki irányít. Tehát azt a műtétet is egy idegsebész hagyja végre. Csak kikapcsolnak olyan lehetőségeket, mint amilyen például az emberi fáradtság, az emberi kéznek a bizonytalansága. Ezeket a robot mind kiküszöböli. Tehát olyan tévedés, hogy bocs, mellé vágtam, olyan nincs. De az egy készülék. Egy robot, az lehet, hogy be lehet programálni, hogy operáljon valamilyen elváltozásokat. De a döntés az, hogy hogyan operálja, az mindig az emberé lesz, nem a roboté.
És hogyha már beszéltünk a robotokról, akkor hogyan használják a mesterséges intelligenciát?
Hát én azért nem tudok erre válaszolni, mert én soha nem használtam az idegsebészetben a mesterséges intelligenciát, de abban az időben is azért már létezett nagyon sok információ, ami a Google-en keresztül jött be, és erre egy példát tudok csak felhozni. Volt egy kedves kollégám, aki amikor egy ilyen esettel találkozott, hogy a beteg jött és mondta neki, hogy hát a számítógép nekem azt mondta, hogy ez az elváltozás ilyen, és így kell megcsinálni, és így kell operálni, és mindig nagyon frappánsan azt válaszolta nekik, hogy akkor menjen és operáltassa meg magát az internettel.
Vendégünk dr. Madaras Sándor, idegsebész főorvos, témánk a precízió forradalma, az idegsebészet új világa. Főorvos úr említette a zene közben, hogy ami a mesterséges intelligenciát illeti, még óhajt valamit mondani.
Hát, tulajdonképpen még egy előző dologra, a robottechnikára szeretnék egy kicsit visszatérni, ugyanis, hogy lássák azt, hogy ez egy mennyire fura helyzet. El tudják képzelni, hogy amikor egy robot meg fogja műteni önöket, a robot bemegy, megfogja a kezét, és megkérdezi, hogy Rózsika néni, ugye nem tetszik félni, minden rendben lesz. Én ilyen nem tudok elképzelni. Tehát egy robot, egy ilyent, hogy a beteggel empátiája legyen, hogy a beteget megnyugtassa, hogy érzékelje azt, hogy a betegnek szüksége van egy jó szóra, ilyent a robot az életben nem fog megcsinálni. És ez az, ami miatt soha nem fogja helyettesíteni a robot az orvost.
Köszönjük a kiegészítését. Doktor úr, mennyire pontosak ma az agyi és a gerinc műtétek a képalkotó eljárások fejlődésének köszönhetően?
El kell mondanom, hogy hihetetlen pontossággal lehet ma már diagnosztizálni a betegségeket. Itt nem is azzal van a gond, hogy hogyan diagnosztizáljuk őket, hanem az, hogy értékeljük őket. Mert az, hogy az ember megcsinál egy mágneses rezonanciát a gerincről, és akkor ott leírnak, hogy van 4 darab sérvem, 2 bal oldalon, 2 jobb oldalon, még a nyakamon is van egy sér, még a hátamon is van egy sér, mindenhol sér van. Na de most itt a kérdés az, hogy és melyik az, amelyiket adja a tüneteket? Mert azt a radiológus nagyon szépen leírja, hogy ott vannak a sérvek. De addig, ameddig csak egy sér van, az lehet, hogy semmi tünetet nem ad, és lehet, hogy nagyon nagy tüneteket okoz. És itt jön be az, hogy a beteget ki kell kérdezni, és meg kell vizsgálni. És akkor meg lehet állapítani, hogy abból a csomó mindenből, amit leírnak, hogy abból esetleg melyik az, amelyiket a tünetet adja. Persze vannak egyszerű esetek, amikor van egyetlen egy sérv, és akkor azt mondod, hogy hát igen, az ott van, itt nincs amit ezen tárgyalni. De ott van a probléma, amikor többszörös betegség jelenik meg a gerincen. Van egy sportkorunk sérve, van egy degeneratív betegsége, van egy csúszása is, például csigolya csúszása, és lehet, hogy még van valami más is, egy, mit tudom én, valamilyen daganatos betegség. És lehet, hogy egyszerre van 3-4 baja. És akkor ki kell választani, na most melyiket, hogy és milyen sorrendben fogod megoldani, ahhoz, hogy eredményt kapjál. Mert egy mesterséges intelligencia neked meg tudja mondani, hogy ezeket a tüneteket bármelyik okozhatja. És akkor ott vagy, mint a Mándi zsidó, hogy nem tudod, hogy igen, bármelyik okozhatja, jó, és akkor én melyiket operáljam. Tehát ilyen szempontból elkerülhetetlen az, hogy ne csak arra hagyatkozzál, hogy mi egy nagy-nagy információs hálóból összeszedett adathalmaz szerint a vélemény, hanem te lássad a beteget, te tudjad megkérdezni, hogy mi a panasz. Egy egyszerű anamnézisből már rá lehet jönni arra, hogy melyik a domináns betegség például. De ha ezt nem kérdezed meg, csak a mesterséges intelligenciának bemondott, hogy fáj a hátam, és kisugárzik a lábamba, akkor azt fogja mondani, hogy valószínű, hogy porckorongsérved van.
Milyen szerepe van ma a navigációs rendszereknek az idegsebészeti műtétek során? És hogy működnek ezek a rendszerek?
Tehát ez a rendszer ez úgy működik, hogy egyszer, amikor elvégzik a kivizsgálást, a diagnosztizálását egy adott folyamatnak. Most beszéljünk a koponyán belüli dolgokról, mert ott jobban érthető. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy a koponya olyan, mint egy labda, és a labdában van egy még kisebb labda, mondjuk egy teniszlabda, vagy egy pingponglabda. Ami lehet itt is, ott is, amott is. Készítünk egy felvételt, és megállapítjuk, hogy az a kicsi pingponglabda épp hol van a labdán belül. Fogjuk magunkat, feltesszük a labdát a műtőasztalra, és egy külső rendszeren keresztül, addig, míg csipogtatjuk, mert az látja, hogy hol van az a bizonyos labda, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az hova esik pontosan a koponyán belül. És akkor így egy nagyon pontos diagnózist tudunk kapni, egy lokalizációs diagnózist arról, hogy hol van az a kicsi labda a koponyán belül. És akkor ki kell válasszuk azt az utat, ahol a legrövidebben és a legkevesebb áldozattal meg tudjuk közelíteni azt a bizonyos elváltozást. Mert hogyha ez a felületen van, akkor nincs semmi baj, akkor tudjuk azt, hogy a kicsi labda rá van ragadva a nagy labdának a belsejére, kivágjuk, és megvan. De ha éppen benne van a közepén, akkor valahogy oda kell jutni. És akkor itt jön az, hogy az idegsebész meg kell tervezze az utat, hogy fog odajutni. És a műtét alatt viszont a neuronavigációt használhatja arra, hogy lássa, hogy jó fele megy, vagy nem. Mert az nem egy átlátszó kocsonyás valami az agy, hanem az egy szövet, amin nem lehet keresztül látni. Azon át kell menni ahhoz, hogy eljussál valahogy azért addig az elváltozásig, ami a koponya közepén van. És ebbe segít a neuronavigáció, hogy jó fele menjen, mert el lehet tévedni. Olyan is van.
És hogy lehet ezt megoldani, hogyha nem szabad az agyhoz hozzáérni?
Hát úgy, hogy vannak olyan utak, például az agyféltekék között lehet menni, vagy meg lehet csinálni azt, hogy kiboncolod az agyárkot, és akkor ott mész be. Nem mindegy, hogy 5 centit vágsz az agyból, vagy pedig egy fél centit vágsz, hogy elérj oda. Tehát vannak ilyen lehetőségek. Ezek műtéti technikák, amik aránylag standardizálva vannak, és le vannak írva, hogy kell ezeket csinálni.
Ha már beszéltünk a navigációs rendszerekről, akkor arra is megkérjük, hogy magyarázza el nekünk, hogy milyen szerepe van a 3D-s tervezésnek ugyanitt az idegsebészeti műtétek során.
Hát bocsánat, ez mind, amiről beszéltünk, ez 3D. Tehát ez mind három dimenzióban látod magad előtt az egészet. Tehát ezt ne úgy tessék elképzelni, mint annak idején, hogy kapok egy felvételt, és az akkor kétdimenziós sík felvétel. Ez háromdimenziós rekonstrukciós képek, és az szerint van meghatározva, melyik mérete, mély szélessége, mélysége, vastagsága egy az adott elváltozásnak. Ez mind 3D-vel van.
Igen, és ezt hogy tudja megoldani az orvos műtét közben? Hogyha szükséges.
Hát ő látja a képernyőn, hogy hol van a daganat. És műtét alatt, hogyha veszi azt a bizonyos pálcáját, látja, hogy milyen távol van a daganattól, vagy rajta van már a daganaton, vagy nem. Vagy mikor a daganaton van, látja, hogy még előttem van egy darab, vagy a mögöttem. Hol van itt a probléma? A nagy gond az, hogy amikor a műtét elkezdődik, és kiveszi az ember a daganatnak egy részét, akkor az agy összeesik. Tehát ott vagyunk a labdánkkal, a labdával van a pingponglabda, a pingponglabdának kivettük már a 3/4-ét. De a többi rész az ráesik a maradt részre. És akkor azt már nem látom. És akkor kell a navigáció, hogy lássam, hogy... De akkor már az a probléma, hogy akkor kellene az új intraoperatív MR, hogy lássam azt, hogy hol van az, ami maradt. Mert lehet, hogy úgy eltakarja, tehát az adott fix pontok, ami alapján a számítógép kiszámítja, hogy hol van a daganat, az megváltozik a műtét alatt. Mert megváltozik az agynak a helyzete. Nem azért, mert nincs lefixálva a koponya, az le van fixálva. De az agy, az egy aránylag mozgékony szerv, amiből, hogyha kiveszel például egy vérömleny után egy nagy vérömleny, akkor összezuhan az egész agy.
Folytatva a beszélgetésünket, mennyire számítanak bevett gyakorlatnak az éber agyműtétek?
Egyáltalán nem bevett gyakorlat. Most volt egy hír a vásárhelyi idegsebészetről, hogy végrehajtották az első ilyen műtétet, ahol ébren volt a beteg. Persze ez sem egészen így van, hogy ébren van a beteg, mert az elején a beteg nincs ébren, el van altatva, csak műtét közben felébresztik. Ezt akkor szokták, amikor valamilyen fontos mozgászóna vagy beszédzóna mellett kell operálni. És ilyenkor a beteget beszéltetik. Azért, persze itt a probléma az is, hogy ha intubálva van a beteg, akkor nem tud beszélni. De mozogni például meg tudja mozdítani a végtagjait, hogy lássák azt, hogy nem érnek hozzá egy olyan zónához, ami utólag bénulást fog okozni. De ez az ébren műtét, ez mondom, nagyon kivételes esetekben szokták csinálni, és mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy például hogyan éli meg a beteg, akit felébresztettek műtét alatt, hogy milyen volt ez a műtét, amikor ő épp agydaganat műtét alatt ébren lett, és szóltak hozzá, és ő az, hogy élte meg. Mert erről viszont senki nem szól semmit.
Olykor az utcán is halljuk, hogy agydaganata van. Nos hát, mi az agydaganat, és ezek, tehát az agydaganatok hogyan alakulnak ki?
Hát, hogyha én erre tudnék válaszolni, akkor én itt 3 nagy Nobel-díjjal fityegnék a mellemen, mert erre még senki nem tudott válaszolni. Annyira sokfajta a daganat az agyon belül is, hát az agyon belül különböző sejtvonalak vannak. Vannak az asztrociták, vannak a gliociták, ezek különböző sejtípusok, és ezeknek mind lehetnek jó indulatú, illetve rossz indulatú daganatai. Aztán nem beszélek arról, hogy ott vannak az agyhártyák, ott vannak még az endokrin részei az agynak, mint az agyablapi mirigy, vagy a tobozmirigy. Ezeknek mind-mind külön daganat félességei alakulhatnak ki. És ezért nem lehet azt mondani, hogy mert az, hogy hogyan alakul ki egy rákos daganat, valószínűnek tartjuk, hogy genetikai valamilyen hiba folytán jön létre ez a sejtburjánzás az agyon belül, mert ugye van egy ilyen nagyon csúf káromkodás, hogy egyen meg a rák az agyadat, de az valóban megeszi és elpusztítja. Na, hogy ez miért történik? Hát erre még senki nem tudott válaszolni.
De arra tudunk válaszolni, gondolom, hogy milyen új lehetőségek vannak az agydaganatok kezelésében.
Na most itt megint visszatérek az előző, mivel annyi fajta daganat van, ezért minden daganatnak más és más a kezelési protokollja. És ezeket a protokollokat általában egy olyan évente, két évente szokták közölni, és akkor azoknak megfelelően kell ezeket a daganatokat kezelni. Itt nem csak a daganatoknak a sebészi kezeléséről beszélünk, hanem az utókezeléséről is. Ami azt jelenti, hogy kombináltan lehet akár citosztatikum, akár sugárterápia, akár genetikai terápia is, mert ma már meg lehet határozni a daganatoknak a genetikai profilját. És abból pedig meg lehet mutatni azt, hogy milyen gén módosulások vannak, amik valószínűleg a daganatot hozták létre. És ezt próbálják mai nap génsebészeti technikákkal kiküszöbölni, és ezt visszaadni a szervezetbe, hogy hát ha ezáltal tudnak majd valamilyen jobb eredményt elérni. Azt kell tudni, hogy agyrák, hogy úgy mondjam, az úgynevezett glioblastoma, ez az egyik legrosszabb indulatú daganat a szervezetnek. És ha bár itt is voltak nagy áttörések olyan szempontból, hogy amikor mi kezdtük a medicinát, tudtuk azt, hogy egy ilyen daganat 6 hónap. Na, a praxison végére már volt olyan beteg, aki 2 évet is élt ilyen daganattal. De hát mondjuk az se egy hosszú idő.
A medicina utolsó perceiben beszéljünk arról, hogy mennyire fejlődött az idegsebészet a gerincsebészet területén, különösen a porckorongsérv és a gerinc stabilizáló műtétek esetében.
Itt kell egy csomó divat hullámról beszélnem. Ugyanis egy adott pillanatban megjelent az ilyen injekciós beavatkozás, hogy beszúrunk egy injekciót, feloldjuk a porckorongot, ez a nukleolizis, és hogy ez egy milyen jó módszer. Na hát ez kisült egy időn túl, hogy nagyon szelektált esetekben jó, de a legtöbb esetekben a valódi sérveket ez nem oldja meg. Ami nagy változás a porckorong sérben, az a minimál invazív beavatkozásoknak a tehát az, hogy minél kisebb lézióval eljutni oda, ahol van az elváltozás, minél kevesebb idegi léziót okozni, nem is léziót, hanem érintést tenni, és úgy kivenni azt a sérvet, és akkor nyilván, hogy az eredmények is nagyon jók. De persze itt is a probléma az, hogy egy sér van, két sér van, egy oldali, két oldali, hány szinten van a sér, tehát ezeket mind számításba kell venni akkor, amikor arról beszélünk, hogy minimál invazív. Mert hogyha például két szinten van az a bizonyos sér, akkor az a minimál invazív 2,5 centis, 3 centis vágás az már nem jön be, akkor az már nagyobb kell legyen. De mondjuk ennek nincs is olyan nagy jelentősége, hogy a vágás tulajdonképpen mekkora. Mert az, hogy a bőrömön mekkora a meccés, azt látja a beteg. Itt nem az számít, hogy mekkora bőrmeccést csináltál, hanem az, hogy hogy vetted ki a sérvet. Hogy találtad meg azt a sérvet. Hogy hagytál benn darabot, nem hagytál benn. Felszabadítottad az ideget, nem szabadítottad. Kiürítetted a porckorongot, nem ürítetted ki. Mennyire ürítetted ki. Tehát ezek sokkal fontosabb részletei a műtétnek, mint az, hogy mekkora a vágás. Mert az, hogy te most például mikroszkóppal operálsz, vagy lupéval operálsz, ez szinte teljesen mindegy. Van, aki mai napig nem operál se mikroszkóppal, se lupéval, mert meg tudja műteni úgy is. És a betegnek nem azért lesz jobb az eredménye, mert minimál invazív volt a beavatkozás, hanem azért, mert a sebész, aki csinálta, az jól operálta meg. Na most persze a minimál invazív az azt jelenti, hogy minél kevesebb normális szövetet áldozok fel ahhoz, hogy odaérjek a sérvhez. Ami azt jelenti, hogy a csontból nem veszem el az egész csigolyaívet, hanem csak egy keveset veszek ki az ívből, nem veszem el az ízületet, hanem abból is csak egy keveset veszek el, és akkor nyilván a betegnek a gyógyulási hajlama és a lehetőségei nagyobbak és jobbak.
Utolsó kérdésünk, hogy Milyen lehetőségeket kínál ma az idegsebészet azoknak a betegeknek, akik krónikus fájdalommal élnek?
Hát itt a legelső probléma az, hogy miért van krónikus fájdalma. Mert már évtizedek óta létezik egy ilyen neurostrimulációs lehetőség, amikor beültetnek elektródokat a gerinc csatornába, és azoknak a stimulációjával megakadályozzák a fájdalomnak a tovább haladását a gerinc felé, és nyilván az agyba, és ezzel megszüntetik a fájdalmat. Ilyen stimulációs rendszer tulajdonképpen Romániában úgy tudom, hogy csak Bukarestben használnak, a Bagdasar kórházba, de nyugaton ez egy nagyon divatos és bevett szokás volt, hogy a krónikus gerinc fájdalmakra ezt a stimulációs rendszert alkalmazzák. Drága, mert pont úgy, mint egy pacemaker, be kell ültetni hasba vagy bőr alá egy olyan rendszert, ami ezeket az impulzusokat egyfolytában adja. Ez nyilván akkumulátorral működik, az akkumulátor az lemerül, azt cserélni kell, tehát nem egy végleges megoldás ez se. De mivel általában ezeket idős embereknél szokták alkalmazni, akiknek más megoldás nincs, ez kitart, ameddig ők is kitartanak.
Szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Doktor úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést. Szeretnénk, ha választ kapnánk a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre is, így hát várjuk Önt a stúdiónkba a jövő héten is. Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél a fontosabb, viszont hallásra.